az Alpártól azt a utasítást kaptam, hogy
felkérés.
Hogy először mutatkozzam be, de hát kitűnő bemutatást kaptam. Azért egy-két dolgot az életemből megemlítek, hogy tudjuk, kell vagyunk szemben. Hát én katona voltam az életem legnagyobb részében, ezért hát meg is kellett ehhez születni. Hát megszülettem 1912. áprilisén, mondjuk én azokban az órákban, amikor a süllyedhetetlen Titanic elsüllyedt. Én élve maradtam. És Kaposváron, Somogy vármegyében születtem, ott jártam iskolába. Állatorvos szerettem volna lenni, de mivel az nagyon drága volt, az apám nem tudott, 4 gyerek volt a családban, nem tudott elküldeni Budapestre, és akkor bezupáltam, ahogy mondani szokták, akkor vezették be a kötelező sorkatonai szolgálatot, és ha valaki érettségi után azonnal bement önként szolgálni, akkor csak egy évet kellett bent töltenie, és tartalékos tisztiskolát végzett, tehát utána legalábbis őrmester lett, és abból lassan aztán tartalékos tisztelt. Én ezt azért csináltam, hogy egyszer s mindenkorra megszabaduljuk a katonaságtól, mert ismétlen állatorvos szerettem volna lenni, de hát nem sikerült állatorvosi iskolára bekerülni, az nagyon drága volt, és akkor volt Somogy megyének egy ösztöndíja, azt elnyertem, és abban hát ingyen tanultam végig a 4 évet a Ludovikán. A középiskolában rettetes rossz tanuló voltam, de a Ludovikától kezdve már jeles tanuló voltam. Aztán elvégeztem a vezérkariskolát, másik 3 év, ott már osztály első lettem, megszerettem a katonaságot, amitől kezdetben irtóztam. Most, mint katona, mondom, a vezérkari iskolát is elvégeztem, és amint elvégeztük az iskolát, akkor kitört a második világháború. Még mielőtt befejeztük volna a vezérkari iskolát, 3 hónapra tanulmányútra kellett mennünk a frontra, hogy innen puskaport kellett szagolnunk. Én akkor már olvasásaimnak következtében úgy éreztem, hogy rossz oldalon állunk, és hogy azt a háború, amiben mind a nácik szövetségeseiben voltunk, azt elvesztjük. És ahogy kiértem a frontra, egy-egy hónapot kellett szolgálnunk egy hadosztálynál, aztán egy hadtestnél, aztán a hadszövetségben, és olyan szerencsém volt, hogy az első szolgálati hónapot az én saját hadosztályomban, ahol az akadémia előtt szolgáltam, odaosztottak be. És hát azok a szegény magyar katonákat már hetek óta vitték a Donra, hogy kirakódtak, már volt olyan, aki nyomban tűzharcba keveredett. Ez az én hadosztályom még nem volt tűzharcban, hanem menetelnie kellett föl a Donra Kurksztól, azért, hogy a Donon ottan leváltsunk minden német katonát, akik aztán elmentek meghalni a sztalingrádi csatába. És ahogy mentünk, hát mondom az én tisztbajtársaim, meg katonák, annak idején én képeztem ki, és most mozgósodra bejöttek a hadseregbe, hát tudták, hogy én meg egyenesen Pestről jöttem, úgy, ahol mentem, fölbomolott a rend, körülvettek, és kérdezősködtek, hogy mi van, hol van, hol. Egy paraszt gyerek nagyon logikusan azt kérdezte, százados úr, hova megyünk? Ez nem tudta pontosan, hogy Donra megyünk. Azt kérdezte, hogy miért vagyunk itt? Tudját, mit mondtam nekik? Azt mondtam nekik, nézzétek, ez nem a mi háborunk, de ha meg ne szökjetek, mert akkor kivégeznek benneteket. Próbáljatok nem hősök lenni, hanem egymásra vigyázni, hogy túléljétek a dolgot. Hát ezzel a megbeszélésnek vége is volt, megértették. És én abban fejeztem be, hogy emlékezzétek, hogy a legfelsőbb hadurati Horthy Miklós volt, azt parancsolta, hogy előre a Kárpátok gerincéig, mert 38 áprilisban a Kárpátalját visszafoglalta Magyarország a Kárpátokig. Aztán 40-ben Erdélybe mentünk be a Kárpátokig. Tehát ezekben az esetben Horthy azt mondta, előre a Kárpátok gerincéig. Ezt mondtam nekik, emlékezzek erre, de nekünk akkor nem előttünk volt, hanem mögöttünk volt a Kárpátok gerince. Tehát megértettem velük, hogy itt nincs, nem szükséges hősnek lenni. Aztán amikor hazajöttem, ott részt vettem egy-két csatába, amikor hazamentem, akkor az asztalunkon volt egy bulletin, aminek az volt a címe, hogy Maritim Hatalmak Hadviselése. És írta kicsoda a Honvéd vezérkar főnöke, Szombathelyi Ferenc vezérezredes. Szigorúan titkos papír volt, 3 napra kaptuk meg, nem volt szabad másolni, vagy sokszorosítani, és utána vissza kellett adni, és abban 42 ősszel a vezérkar főnöke a tábornokoknak és a vezérkartiszteknek megmondta, hogy ez nem ugyanazt, amit én mondtam a katonáknak, hogy ez nem a ti háborútok, ezt túl kell valamiképpen élni. Hát ilyen hangulatban viselni egy háborút, az nagyon nehéz. Hát én azt nagyon megjegyeztem, és én sok könyvet írtam, és ezt fel akartam használni, és próbáltam megkeresni egy példánt ebből a Maritim Hatalmak Hadviseléséből a Honvéd Levéltáris Múzeumban. Egy sincs, ezt mind bezúzták akkor 42-ben, hogy ne kerüljön a németek kezébe, és esetleg ugye németek ne követeljék a Szombathelynek talán a kivégzését. Más szóval a katonai szolgált már magába véve nem volt nekem nagyon kellemes. Ennek ellenére én csináltam, annak ellenére, hogy nem hittem a háború győzelmében, amiben igazam volt, de mint tiszt, én nem tehet, úgy éreztem, hogy nem tehettem más, mint csinálni, ott lenni a volt katonáimmal az első fronton, ha lehet. És így átéltem a háborút, túléltem a háborút. Kőszeg városa, tudják, hol van a Kőszeg városa? Van valaki, aki nem tudja? Van valaki, nem tudja? Ez majdnem az egyik legnyugatibb város, az osztrák határoz nagyon közel van. Annak, abba volt akkor a Honvédelmi Minisztérium 45 elején, és ott alakítottak egy ideiglenes dandár Kőszeg védelmére, engem kineveztek a vezérkar főnökének, a dandárparancsnok megszökött, mert már olyan fegyelmetlenség volt abban az időben, hogy dandárparancsnok lettem, és átálltam a szovjetekhöz, hogy megszabadítsam Kőszeget attól, hogy rommá bombázzák. Ebből kifelé tudtam a háború utáni hadseregben szolgálni, de méget mondhatok, hogy az egyik frontszolgálatom alatt 43 karácsony körül Proszkurov nevű ukrán városba kerültem ki, 8 hónapi vezérkari szolgálatra, akkor nem fronton voltak a magyar csapatok, hanem területet biztosítottak. Biztosták a vasútvonalakat, közlekedési útvonalakat, és a csapatok között, ami alám volt rendelve, mert én voltam felelős a logisztikáért, az ellátásaért. Ott volt élelemraktár, volt lőszerraktár, volt sütőde, volt benzin szolgált, és így tovább. És ott volt egy zsidó munkaszolgáló század. Azokat ilyen nyilas keretlegények parancsnokolták, azokból naponta tűnt el közülük egy-egy ember, és abban hideg ukrajnai télben a térdük kilátszott a hatyúrákból, nem adtak nekik rendes ruhát. Kérem, én ott 200 zsidó életet megmentettem. Megmondom őszintén, én ugyanúgy keresztény vagyok, mint önök, én minden vasárnap templomba járok, én hívő katolikus vagyok. Az, hogy zsidókat mentettem, ez a keresztény érzésből fakad, úgyhogy aztán Yad Vashem, Jeruzsálemben van egy Yad Vashem, hallottak erről? A Yad Vashem a holokasztban elpusztított zsidók emlékére létesített kutatóintézet és emlékintézet. Ottan van egy rendszer, hogy akire rábizonyult, hogy zsidók, több zsidónak az életét mentette meg a holokaszt idején, azt kinevezik úgynevezett az igazságos embernek. Hát én igazságos ember lettem, úgyhogy vannak okmányaim, ha egyszer valaki meglátogat Mátyásföldön, ott van, amint van egy márványtábla, ha elmegy valaki Jeruzsálembe, a Yad Vashem területén, ott márványtáblán van mindaz a név, ami világszerte zsidókat mentett. Én szerintem mindegy volt, hogy milyen a vallása, én szerintem ember volt, és az embert meg kellett menteni. Aztán mondom, szolgáltam a néphadseregbe 50-51-ig, akkor letartóztattak, halálra ítéltek, 4 évig voltam a halálos zárkában, akkor 56 szeptemberében egy nagy amnestia volt, és nem törölték el a büntetést, de szabadlábra helyeztek ideiglenesen. Hát így szabadlábon voltam, amikor a forradalom kitört. De alig, hogy kiszabadultam, abban az időben Nagy Imre, ezt tudja mindenki a Nagy Imre. Nagy Imre már miniszterelnök volt 53-tól 55-ig, ugyan kommunista volt, de magyar patrióta volt, és 53-tól 55-ig, mikor miniszterelnök volt, akkor megpróbált, a történészek úgy nevezték azt a kísérletet, azt a reformkísérletet, hogy kommunizmusnak emberarcot próbált adni. Hogyan? Úgy, hogy kinyitotta a politikai börtönök ajtaját, eltörölte a koncentrációs táborokat, a parasztoknak megengedte, hogy kilépjenek a kolhozból és önálló földművesek legyenek, a ipart átállította ágyúgyártó nehéziparról fogyasztásiparra, hogy a lakosságot lássák el. Ezt értették emberarcú kommunizmusnak. Azért tűrte el ezt a Szovjetunió 2,5 évig, mert ő nem volt az ellen, hogy megmaradjon a szovjet rendszerű egypártrendszer az országban. 56-ban, amikor az ifjúság tüntetett, és itt van az önök szomszédságában a műegyetem, most ugye Corvinus Egyetem, ott gyülekeztek 22-én az ifjak, és megfogalmazták a 16 pontot, a reformpontot. Nem forradalom programja volt az, egy reformprogram volt. Mit javasoltak a reformprogramban? Hát nagyon éles dolgokat, és pedig elsősorban a nemzeti függetlenséget, azaz a szovjet csapatoknak a kivonulását, másodszor demokráciát, titkos választásokkal létrehozott parlamentet, az emberi jogoknak minden fajtáját, a szólás, vallás, szabadságon keresztül a gyülekezés, sajtó, stb. Szabadságot. Most mit nem követeltek az ifjak? 2 dolgot nem követeltek. Az egyik az, hogy nem követelték a kommunista pártnak az eltörlését. De azt jelenti, hogy a demokráciában, ha van elég szavazó a kommunistákra, azt nem lehet eltiltani. Mit követeltek azonban? Hogy a kommunista párt vezesse be a demokráciát a saját belső ügymenetében, tehát a vezetőit a tagság válassza meg, és ugyanígy az így teljesen átszervezett új pártban meg is csinálták ezt a Nagy Imréjék, akkor úgy hívták, hogy a kommunista pártot 48 óta dolgozók pártjának hívják. Tetszik tudni miért? Mert 48-ban a szociáldemokrata és a kommunista párt egyesült, és most egyik nevet sem akarták föl, tehát egy dolgozók pártjának hívták, de az kommunista párt volt. Tehát ezt most átváltoztatták az ifjak követelése alapján, magyar szocialista munkáspárta azzal, hogy ez most a demokráciát fogja önmaga szervezetén belül is alkalmazni, és az ország politikájában is a demokráciát fogja követni. Hát ennek az érdekében volt a nagy tüntetés 23-án, ismétlem, nagy elégedetlenség volt a régi bolsevista rendszerrel szemben, de nem forradalmat senki komoly, felelős személy nem akart. Radikális reformokat akartak, forradalmat nem akartak. Mikor lett ebből forradalom? Amikor az ifjak 23-án este oda mentek a Kossuth rádióhoz, most is rádió van ott a Nemzeti Múzeum mellett, csak egyet követeltek, hogy bemehessenek és felolvassák a nemzet számára a 16 pontjukat, hogy tudja az ország népe, hogy mit akar az ifjúság. Ahelyett, hogy beengedték volna őket, a fegyvertelen demonstrátorokat, a titkos rendőrség elkezdett rájuk tüzelni. Na most két tényező arra, hogy a forradalom is, a fegyveres összecsapás is sikerüljön, arra két tényező játszott nagyon fontos szerepet. Mi volt ez a két tényező? Az egyik az, hogy a szovjet is, és a magyar kommunista vezetők, Rákosi, Gerő, Farkas és a többi bolsevista moszkovita, azt hitték, hogy Magyarország az egyik legkommunistább ország az egész szovjet birodalom belül. Úgyhogy még ezt hitték, és ezt a hitet egy szlogan, egy jelszóval is kifejezték, amelyik úgy hangzott, hogy hazánk nem rés, hanem erős bástya a kommunizmus falán. Na most mondom, hogy ez így van, ezt elhitték a kommunista vezetők, és olyan intézkedéseket tettek, amit aztán a forradalom alatt a szabadságok ellenük tudtak használni. Mi volt ez? Az egyik az volt, hogy minden középiskolásnak az iskola sportklubjában tagként be kellett lépni, nem kérdezték, akarod, nem akarod, tag lett. És az nem igazán testedzés dolog volt a sportklub, hanem könnyű fegyvereknek a kezelését tanulták meg. Tehát megtanították a középiskolás arra, hogy hogy kezeljék a fegyvereket. Az egyetemeken pedig még tovább mentek. Az egyetemisták nem kaptak diplomát a saját szakmájukban, amit tanultak, ha csak nem végezték el a tartalékos tiszti iskolát, és tartalékos tiszti képzést nyertek. Úgyhogy amikor a szabadságharcosok, amikor a tüntetőkre rálőttek, akkor a lövöldöző AVH-sok és a bevonuló szovjet tankokkal szemben egy hatalmas fiatal populáció volt, amely ki volt képezve arra, hogy fölvegye a harcot, csak fegyver kellett. És volt fegyver. Megint abból kiindulva, hogy Magyarországon a kommunizmus az igazán az emberek szívében uralkodó eszme. Fegyver raktárak voltak a posta hivataltól, nem is beszélve a párt székházakon keresztül a középületeken, úgyhogy fegyver és lőszer tömegével volt, ha valaki harcolni akart, fegyverhez jutni, nem volt probléma. Ebből kifolyólag a kisegységek harcának a jó ismerete, a fegyvernek a kézbelétével 28-án folyt, ide lehet ám ülni, itt van még egy üres, két üresség, tessék ide jönni. Használjuk ki a kényelmet. Ott is vannak székek, tessék. A többen már nem állnak, tessék, itt meg ott, ahova tetszik. 23-án éjjeltől kezdődött a harc, és tartott október 28-áig. Na most, hölgyeim, uraim, az első igazság, amit a forradalommal szemben, a forradalommal kapcsolatban tudni kell, meg kell róla győződni, az, hogy a forradalom győzött. Nagy Imre 28-án deklarációt olvasott a rádióba, amelyben tűzszünetet rendelt el, ami tűzszünetet minden fél tiszteletben is tartott. A szovjetek már el is kezdték a tankjaikat kivinni Budapest, ami még maradt közülük, mert 200-at ezek az ügyes harcosok fölégettek. Tehát minden fél tiszteletbe tartotta a fegyverszünetet. A forradalom győzött, mert a fegyverszünet kezdetével most Nagy Imrének módjába volt fölállítani a kormányát úgy, ahogy ő elképzelte, és aztán fokosan úgy, ahogy a nép akarta is. És most valamit meg kell érteni, hölgyeim és uraim. A Sztalin haláláig, ami 53 márciusában történt, a szovjet blokkon belül minden egység és terroruralom volt. Kivégeztek embereket, minden, engem is mondom, 5 évig börtönbe tartottak, anélkül, hogy elkövettem volna azt, amivel vádoltak. Ez ellen a rendszer ellen 3 fölkelés, 3 ellenállási mozgalom indult meg. Ki tudná elsorolni ezt a 3-at? A szovjet birodalomban beleértve természetesen az európai rab nemzeteket, Magyarországtól a Baltikumig, és 3 ilyen fölkelésszerű ellenállás, fegyveres ellenállás történt a szovjet ellen. Első, tessék? A lengyelországi 56-ban, de alatta még volt valami. Tessék? Nem, a Tito az kívül volt, tetszik, hogy az 48-ban kiátkozták a szovjetek, mert ők a maguk útján mentek, saját. Nem fogadták el 100%-a moszkvitát, úgyhogy azok kim voltak az egész blokkból. Németországban, Kelet-Németországban 53-ban Sztalin halál után pár héttel volt egy fölke, és a 3. ugye magyar volt. De mindegyik más természetű. Ha ezt megértik, akkor közel kerülnek ahhoz, hogy megértsék, hogy mi is történt Magyarországon ebben az időben. Az első a német. Az tulajdonképpen csak zendülés volt. Nem volt vezér, nem volt program, csak őrült düh volt a terrorista kormánnyal szemben. Ezt a vezető nélkül, program nélküli föllépést, erőszakos föllépést vérfürdővel eltörölték 2 nap alatt, nyoma sem maradt. Annyi nyoma maradt, hogy még rondább lett a kelet-német kommunista rezsim. Tetszik érteni? A másik típus az volt, amit 53-ban Nagy Imre csinált, és amit 56-ban a lengyelek csináltak. Mi volt az? Az az volt, hogy a kommunizmusnak emberarcot akartak mondani, az előbb már felsoroltam, hogy mit jelentett az, de megtartották az egypárt rendszert. 53-tól 55-ig ezt csinálta Nagy Imre. Lényeges reformok voltak. Tömegével szabadultak ki az emberek a börtönből. Emelkedett az életszínvonal addig, amíg a magyar sztalinisták, hát ki nem rúgták Nagy Imrét, és lassan visszatértek, de már teljesen sose tudtak visszatérni arra az alapvető bolsevista rendszerre, ami uralkodott, mikor Nagy Imre első minisztériumát átvette 53. júniusában. Magyarországon már az ifjúság 16 pontjában ezen túlmentek. Ott a követelmény nem az volt, hogy kommunizmust akarunk emberi arccal, hanem demokráciát akartunk. Na most Nagy Imre be kell vallani, és tudomásul kell venni, szerette volna, ha a forradalom megáll az ő 53-as típusú reform kormányzata mellett, és emberi arcot adnak a kommunizmusnak. De nem szünteti meg az egypártrendszert, mert az volt az érzése, hogy az egypártrendszer megszüntetése olyan, amit a szovjet valószínűleg nem fog törni. De olyan brutalitás történt, olyan kegyetlenül harcoltak szovjet tankok, fegyvertek például október 25-én 56-ban 10 000-es tömeg tüntetett az országgyűlésnél fegyvertelenül, békésen, még nem is ordította, csak követelték, hogy végre Gerőt tegyék ki a kormányból. Gerő, tudják, az egyik moszkovita volt a négy közül, a fő moszkoviták voltak Rákosi, Gerő, Farkas Mihály és Révai. Ezek mind Moszkvából jöttek haza, vissza Magyarországra, és inkább szovjet tisztviselők voltak, mint magyar kormányfőtje. Hogy ezt távolítsák el a kormányból. Na most mi volt a válasz? Kérem, erre a fegyvertelen, békés tüntetésre szovjet tankok kezdtek tüzelni, és AVH-s magyar titkos rendőrök meg géppuskával és géppisztolyokkal. Több mint 200 hulla maradt ott a országgyűlés előtt, a Kossuth téren, ezután a véres nap után. Ez és ehhez hasonló terror, amit Magyarországon alkalmaztak, annyira fölbőszítette a lakosságot, hogy nem voltak hajlandók még csak gondolni, arra, hogy megmaradjanak abban a kommunizmus, emberarcú kommunizmusban, és olyan útra léptek, ami tulajdonképpen magától értetődőleg hozta a szovjet beavatkozást. De most itt történt egy érdekes dolog. A jugoszlávok és a kínaiak, akik egy kicsit más vonalat követtek a kommunizmus útján, mert Jugoszlávia is kommunista volt, Kína is kommunista volt, ez a két ország a Szovjetuniót figyelmeztetett többször, hogy ne avatkozik a magyar ügyekbe, hagyja a magyarokat megreformálni a társadalmakat úgy, ahogy akarják. Ez egész október 30-áig így ment. Október 30-án a Pravda, ki tudja, hogy mi az, hogy Pravda? És mire célozhatok én most egy újságra, milyen... Egy Pravda című volt a szovjet kommunista párt hivatalos lapja. 30-án napközben nyomtatták a Pravdát, abban még kínai és jugoszláv nyomásra a szovjet kommunista párt kijelentette, hogy hajlandó tárgyalni a rabnemzetek és a szovjetunió jövőbeli kapcsolatáról, és a Varsói szerződésnek a módosításáról, vagy eltörléséről, de pár órán belül kisült, hogy mind egyszerre, mind a jugoszlávok, mind a kínaiak azt mondták, hogy ők többé nem törődnek, mit csinál a Szovjetunió Magyarországon. Miért? Azért, mert látták, hogy az egypárt rendszer, ami a kitoista rendszerben is létezett, és a kínai rendszerben, azt a magyarok eldobták, több párt rendszerrel valódi demokráciát próbálnak építeni. Ezt most már sem a Kína, sem Jugoszlávia nem követelte tovább a szovjetunk, hogy tartsa tiszteletben a magyaroknak az irányt. Most kérem, órákon belül tökéletesen megváltozott a politika, elhatározták, ha azok nem ellenzik, akkor ők Magyarországot, ahol lefolyt események, ők ellenforradalomnak tituláltak, pedig igazi forradalomból, hogy ők most a magyar ellenforradalmat eltörlik fegyveres beavatkozással. Na most kérem, itt két dolgot kell tisztázni. Amikor azt mondjuk, hogy a magyar forradalom győzött október 28-án, én szerintem győzettes is maradt, ahhoz azt kell megérteni, hogy forradalom az belül, belpolitikában, a belső rendszerben a haladás erői megbirkóznak az elnyomás erői, kormány erőivel, és azokat megverik, és helyébe ültetik a saját. Ez egy belpolitikai ügy. Ebből a szempontból Magyarországon nem volt a belpolitikás sem egy személy, sem egy jelentős csoport, amely merte volna a Nagy Imrének a hatáskörét, a hatalmát kérdőbe vonni. Tessék érteni? Tehát a forradalom győzött. A forradalom győzött. Az, hogy most 30-én hajnalban egy hatalmas szovjet erő benyomult Magyarországra, az nem a forradalmat verte le, mert a forradalom győzött egyszer s mindenkorra. Az emberek szívében is, így tovább, a történelemben. Hanem a forradalom által létrejött demokráciát próbálta eltörölni, és az háború volt. Háború volt, mert tetszik tudni, mekkora erő nyomult be Magyarországra? Kérem szépen, számbellek körülbelül annyi, mint amennyi 40-ben júniusban partra szállt Normandiában a nagy szövetség, amerikai, britek, franciák, és így tovább szálltak partra Normandiában. Európa felszabadítása, amennyi emberrel kezdték Európa felszabadítást, annyi csapatot küldtek be a szovjetek Magyarországra a szabadság elnyomására. Ez számszerűzés. Céliában is háború volt, mert háború annyit jelent, hogy egy náció, egy ország, vagy egy országcsoport, egy másik ország, vagy országcsoport ellen beveti az egész haderejét, azt szisztematikusan alkalmazza az ellenfele ellen, mindaddig, míg a két fél közül az egyiknek vagy a szándék, hogy tovább folytassa a harcot, szűnik meg, vagy a lehetősége szűnik meg, tehát megveri. Tetszik érteni? Unalmas, amit mondok? Nem unalmas. Jó, akkor mondom. Ami kezdődött október 31-én hajnalban, az háború volt, és pedig első háború szocialista országok között. Mert a Szovjetuniót a világ szociálisnak tekintette, holott már semmi köze nem volt sem Marxhoz, se Engelshez, de ez szovjet típusú szociális ország. Magyarországon, mint mondtam, az 16 pont, ami végeredményben a forradalomnak a csártája lett, abban nem volt szó sem arról, hogy a szociális eltöröljék, a szociális rendszert akarták szintén emberibbé tenni. Tehát megindult hadüzenet nélkül, indult meg ez a szörnyű nagy bevonulás Magyarország területére. Most a célját Nagy Imre fejezte ki tökéletesen, ha olvassák azt a könyvet, ami a forradalom hangja címét viseli, abban benn van Nagy Imrének a beszéde 1956. november 4-én hajnalba, ami így szól. A szovjet csapatok ma hajnalban megtámadták fővárosunkat, itt jön most a cél, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy eltöröljék a demokratikus magyar kormányt. És azzal fejezte be, hogy a kormány a helyén van, csapataink harcban állnak. Tehát háború volt mindenféle tekintet. Sokan azt hiszik még ma is, hogy a háború november 4-én kezdődött, mert a lövöldözés akkor kezdődött. Ez a háború nem akkor kezdődik, a lövöldözés. Akkor kezdődik, amikor átléped az ellenfélnek a határát, ha még hetekig vagy napokig nincs is lövöldözés. Abból kifolyólag, hogy sokan, mondom, azt állítják, gondolják, hiszik, hogy ez a bizonyos háború november 4-én kezdődött, ezt, amikor én Amerikában értem 57-ben, 56 karácsonykor már Amerikában voltam, egy jó akaratú, egy sajtókonferen, jó akaratú amerikai riporter azt mondja nekem, hogy nézze uram, maguk nagy hibát követtek el, maguk magyarok a történelem során nagyon sokszor forró fejűek voltak. Hát kihirdették november 1-én a semlegességet, és kiléptek a Varsói szerződésből. Ezzel egy szuperhatalmat, két szuperhatalom volt, Amerika és a Szovjetunió. Egy szuperhatalmat sértenek vérig, hát természetesen három napon belül az hadat indít maguk ellen. Azaz, az volt a vélemény, és ma is még sokan azt állítják, hogy a semlegesség kikiáltása volt az ellenünk viselt háborúnak az oka. Ez abszolút nem igaz, az ellenkezője igaz. Miért jelentette ki a semlegességet Nagy Imre november 1-én? Mert amint megindult ez az őrült nagy haderő bevonulása Magyarországon, egymástán foglalták el a repülőtereinket, egy vasgyűrűt húztak Budapest körül, látszott, hogy az ország egész megszállásra törekesznek. Én akkor a nemzetőrség főparancsnoka voltam, a legmagasabb rangú katonai vezető, én óránként jelentettem Nagy Imrének ezt a szörnyű beözönlést, és éjfél körül, amikor már a lövöldözés elkezdődött, mert csak azt hiszük, hogy november 4-én, a lövöldözés már megkezdődött 3-án, késő este, éjfélkor, éjfél előtt már olyan volt a lövöldözés, hogy én azt éreztem, hogy ez már háború. Fölhívtam a Nagy Imrét, olyan telefonunk volt, talán 20 ilyen telefon volt a legfelsőbb vezetőségnél, amiben nem volt közben központ, vagy titkár, vagy valami, ha az egyes társáztam, Nagy Imre vette föl. Ha ő a 17-es társáztam, én vettem föl, tehát nem egy titkár, szóval teljesen közvetlen. Jelentettem neki, hogy kérem, a szovjet akciónak a mérete olyan, hogy ez kimereti a háború fogalmát. Eddig a pillanatig mi kértük, parancsoltuk, oktattuk a szabadságokat, hogy ne lőjenek, ha csak lehet a szovjetre, feküdjenek le, mert ha pisztolyjal lősz a szovjetre, az ágyúval fog válaszolni. Hát most meg kell mondani nekik, hogy ez a megkötés már nem létezik, vissza kell lőni. Hát Nagy Imre egy nagyon érdekes választ adott. Azt mondta, hogy mi nem viselünk háborút a szovjet ellen, különben is az irodámban van Andropov nagykövet, és biztosít, hogyha egyáltalán van tüzelés, de akkor már az ablakok rezegtek az ágyutűztől, ha egyáltalán van lövöldözés, a szovjet válasz lehet csak magyar provokáció. Ott volt a szovjet nagykövet a magyar miniszterelnök irodájában akkor, amikor a lövöldözés elkezdődött. Itt nincs adatom, itt csak spekulálok, és arra a következésre jutok, hogy a szovjet tudatosan küldte oda, parancsolta meg Andropovot, menj oda, azt remélve, hogy talán mi lelőjük, és akkor azt mondhatják, hát ilyen barbár néppel, aki nagyköveteket lő le, mit csinálunk? Háborút viselünk. Nem lőttük le. Na most, az utolsó dolog, amit még akarok mondani az, hogy mindezek, aminek a legfontosabb eseményre utalni szeretnék, még volt egy másik része, ami a legpiszkosabb, a legmegvetendőbb szovjet csalás volt, amit a modern kor diplomáciába valaha is elkövette. Mi volt ez? Kérem szépen, november 2-án cseng a telefon. Fölveszem, persze látta, az a telefon csak Nagy Imrétől jött én szerintem. És azt mondja, hogy figyeljek itt ehhez, november 2-a délután, amikor már a beözönlés majdnem befejeződött. Azt mondja Nagy Imre, hogy Andropov nagykövet tiltakozott nála, hogy huligánok, tudják még a huligánok? Igen. A huligánok ostrom alatt tartják a szovjet nagykövetséget, Ha a magyar kormánynak nincs módja arra, hogy a szovjet diplomácia békében működhessék, ő, Andropov, a szovjet nagykövetséget a vörös hadsereg oltalmába fogja ajánlani. Kérdezi Nagy Imre, érti, miről van szó? Mondom, persze, hogy értem, be akarja hozni vissza Pestre a szovjet csapatokat, amiket addigra már kivontak Budapestről. És mondom, én kérem, megyek azonnal, és elintézem. El is mentem. És ahogy mi dolgoztunk, mindig volt egy szabadságharcos csoport, tehát fegyveres civil ifjú. Riadóztattam egy harckocsi századot a néphadseregből, és egy lövész századot szintén a nép. Ezekkel mentem a helyszínre, és fél órán belül ott voltunk fegyveres erővel. Ha lett volna tényleg ostrom, én hajlandó lett volna magyarokat, ha másképp nem tudom eltenni, lőni, mert a magyar nemzetnek és a forradalomnak a becsülete megkövetelte azt, hogy diplomácia karnak a működését biztosítsuk és tiszteletbe tartjuk. De nem volt egy lélek az utcában. Úgyhogy oda mentek a követséghöz, kopogtattam, megmondtam, hogy ki vagyok, Nagy Imre Küdött, és én a nemzetőség főparancsnoka vagyok. Beengedtek, fölhívott az Andropov az irodájába, és most figyeljék, most kezdődik ez a rohadt csalás. Azt mondja nekem, hogy legyen szíves, hívja föl Nagy Imrét, a miniszternököt. A szovjetnek az irodájában is volt annak a titkos magyar legfelsőbb vezetésnek a telefonjából. Ilyen mértékben volt az ember rabja a szovjetnek. A szovjetnek mindenről kellett tudnia. Kérem, hívja föl Nagy Imrét, és kérdezze meg, hogy megérkezett-e hozzájuk a mi memorandumunk, amelyikben javasoljuk a szovjet csapatok kivonulásának a megtárgyalását és egyezmény aláírását. Hát én nem voltam nagyon diplomat, azt mondta, kérem, ezért boldogan felhívom Nagy Imrét. Felhívom. Jelentkezik Nagy Imrét. És jelentem neki, hogy kérem, itt semmiféle ostrom nincsen, teljes biztonságban van a szovjet nagykövetség, de még megerősítem annak a blokknak a védelmét, de jelentem, hogy itt nincs ostrom. A Nagy Imre azt mondta, de viszont megkapták-e a szovjet jegyzéket? Imre azt mondta, hogy igen, megkaptuk, jöjjön ide most azonnal, mert maga is annak a delegációnak tagja, mely tárgyalni fog a szovjet csapatok teljes visszavonulásáról Magyarország. Oda megyek. Ahogy fogadtak, Imre, egy nagy gyűlés volt már ott, a kormány beszélte meg, hogy most mi legyen evel az új szovjet béke javaslattal. November 2-án délután. Nagy Imre azt mondta, hogy én mondtam önnek, hogy tagja lett a bizottságnak, én tőlem kell, hogy hallja, hogy nem lesz mégse tagja a két bizottság, két okból. Maga most szabadult a börtönből szeptemberben. A szovjet borzasztóan érzékeny. Azt fogják mondani, hogy börtöntölteléket küldenek oda tárgyalni. Hát micsoda erkölcsi dolog ez. Ez az egyik, amiért nem küldjük oda. Nem akarjuk a szovjet megsérteni, most, amikor békét kínál a szovjet. De másodszorban a delegációnak viszont miniszteri fokon kell lennie, úgyhogy erdélyi miniszter és Maléter Pál, aki akkor honnan miniszter volt, kötelező volt, hogy benne legyen. Akkor pedig én voltam a követő legmagasabb rendfokozatú parancsnok, magára szükségem van, hogy tanácsot adjon, hogyha valami előfordul. Hát mondom, én örülök neki, hogy nem kell oda menni, szóval nincs semmi baj. Most kérem, másnap reggel az országházában elkezdődött a tárgyalás. Egyik felén ült magas szovjet tábornokok és civil politikusok, és a magyar két miniszter és szakértők ülnek ottan, és délután egy órára megállapodnak abban, hogy a szovjet csapatok 57. január 15-ét kürítik Magyarország. 2. A megrongált szovjet emlékműveket, mert megrongáltak a szabadság között, azokat a magyar kormány köteles helyreállítani. 3. Amíg a szovjet csapatok ki nem vonulnak, a magyar kormány köteles a szállításukról, élelmetésükről, szükségükről gondoskodni. És negyedik, hogy amikor a szovjet csapatok elhagyják a helyiséget, ahol vannak, ünnepélyesen kell búcsúztatni. Most tetszik érteni? Akkor, amikor már el volt határozva, hogy beavatkoznak. Hogyan tudjuk azt bizonyítani, hogy az már el volt határozva? Hát elsősorban mondom, két nap előtte, október 31-én a beözönlés megkezdődött. De arra lehetett gondolni, hogy mégis meggondolják, és nem fognak lőni. Egy. Kettő. Kérem szépen, mikor az semlegességet november 1-én belente Imre Nagy, Nagy Imre. Angolul tartottam előadást ma reggel is, még ez visszahat. Nagy Imre. Akkor azért jelentette ki a Varsói Paktumban való kilépési semlegességet, mert ez a 31-e óta beözönlés, a még lövés nélküli háború, amiről mondom, minden órában pontos tájékoztatást adtam neki, az ellen tiltakozott, hogy állítsák le, de nem álltak vele szóba, nem adtak választ, még az ENSZ-nek is küldött üzenet, az ENSZ se válaszolt. Ebben a helyzetben arra gondolt, hogyha mi a lövé, a tüzelés is megkezdődik, tehát valódi háborúvá válik, és tagja vagyunk a Varsói Paktumnak, a világ azt fogja mondani, hogy ez családi perpatval, nem avatkozunk. De ha semlegesek vagyunk, talán a nyugat talpra áll, és valamit csinál az érdekünkben. Más szóval, a semlegesség kinyilatkozása nem az oka, hanem a következménye volt a már folyó szovjet háború. Na most ugorjunk vissza megint másodikára. Illetve harmadikára, amikor reggel ez a bizottság a parlamentben megegyezett ebben a négy pontban, amit felsoroltam, akkor abban állapodtak meg, hogy este 6-ra találkoznak Tökölön, amely tudjátok Tököl, ott a Budapest déli részén egy falu, ott volt a szovjet főhadiszállás, hogy ott találkozik a magyar delegáció a szovjettel, és addig a hátralévő 4-5 órában mind a kettő jelenti a saját kormánynak, hogy megegyeztünk, minden rendben van, aláírják a szerződést, és ezzel hajrál a béke, és a Szovjetunió kivonulása. Ez annyira komolyan csinálták ezt a szovjeték, hogy megmondom, bevallom őszintén, én is azt hittem, hogy ez komoly, hogy vissza fognak vonulni. Nem tudtuk ugyanis, hogy közben a kínai és a jugoszláv támogatást elvesztettük, és folyamatban volt most már a mi eltiprásunk. Kérem, a szovjet akciók is azt mutatják, hogy ez az egész csalás volt, amit csináltak, amikor ott tárgyaltak az országgyűlésben, csalás volt. Miért? Mert november 1-én mi nem is tudtuk, amikor Nagy Imre kérdette a semlegességet, Hruscsov vezetésével egy szovjet delegáció Brestbe volt, Lengyelországban. Közölték a lengyel kommunistákkal, hogy a magyar ellenforradalom, mert annak nevezték a mi forradalmunkat, a magyar ellenforradalom eltiprására órákon belül megindul a szovjet katonai akció. Aztán mentek Bukarestbe, ott összegyűltek a román, csehszlovák és a bulgár kommunisták, azoknak is elmondták. Onnan aztán még aznap másikán Brioni szigetre mentek, ahol Titónak mondták el, nemhogy sehol nem volt kifogás az ellen, hogy Magyarországot lelkiporják háborúval, hanem Bukarestben a románok és a csehszlovákok engedélyt kértek, hogy csatlakozhassanak a szovjet agresszióhoz, amit akkor a szovjet nem fogadott el, de erkölcsileg is a történelem előtt a román kommunisták és a csehkal kommunisták felelősek azért, hogy önként vállalkoztak arra, hogy az egymásunkban részt vegyenek. kérem, aztán, amikor ez a magyar delegáció azért ment tökör, hogy aláírja a délben elfogadott megállapodást, nem letartóztatták, mert letartóztatás általában legális jogos akció, hanem elfogták őket, börtönbe vetették, később kivégezték őket. Hát azért mondom, hogy a Szovjetunió az egész időt úgy fejezte be, hogy a modern európai történelem legpiszkosabb csalásával vezetett félre minket, hogy még az utolsó pillanatig még biztonságban érezzük magunkat ahelyett, hogy jobban felkészültünk volna a háborúra. De ennélkül a csalás nélkül is mi tehetetlenek voltunk ez ellen a rettenetes szovjet túlerővel szemben. November 11-én Nagykovácsi, ami itt van valami 15-18 kilométerre Budapesttől délre, ott voltam én akkor a Nemzetőrség főparancsnokságával, körülvéve kb. 2000 szabadságharcos, amiben voltak katonák is, akik elhagyták a saját alakulatokat és hozzánk csatlakoztak, és ott lezajlott egy csata, ami után mi aztán elmentünk a Bakony-hegységbe. Decemberben én feloszlattam a Nemzetőrséget, mert Nagy Imrével nem lehetett kapcsolat tartani, talán nem tudtuk, hogy Nagy Imre a jugoszláv követségem volt. Nem tudtuk, azt csak Bécsbe tudtam. Ahova úgy ment, hogy azt hitte, hogy ez állomot, az állomot biztonságot kap, és miniszterelnökként tovább intézkedett, de a jugoszlávok őt biztosították, de nem engedték, külvilággal nem lehetett kapcsolat. Úgyhogy mindenhol már Kádárnak az uralma volt, rádióban, újságban, mindenhol, feloszlattam a Nemzetőrséget, és akkor már, mint fegyveres menekültek, mentünk el Ausztriába, én Ausztriából Amerikába, ahol visszamentem az egyetemre, és szereztem egy doktorátus történelemből, és New York város egyetemének a hadtörténelem tanára lettem. Borzasztó szeretem az ifjúsággal lenni, én szeretek magukkal lenni. Hát ennyi a mondani valam, én örömmel válaszolok, hogyha van kérdés. Ezt várták, vagy nem ezt várták, vagy tiszta, amit mondtam, nem tiszta, amit mondtam. Tessék feladni kérdést, ha érdekli önöket a dolog. Nem érdekli. Ah, tessék.
Milyen volt a túlerő? Mennyi volt a magyar hadsereg, és mennyi a szovjet?
Haderő? Létszáma? A szovjet hadernek a létszáma 120-130 ezer volt, professzionális katonák, felszervezett. Mi nálunk az, ami nekem a közvetlen rendelkezésben, az kb. 2-3 ezer volt, de egész Budapesten ilyen kisebb csoportokkal, akikkel laza kapcsolatunk volt, elfogadták a mi vezetésünket, de egy forradalomban, félig meddig partizán háború van, az nem úgy van, mint egy hadsereg, föláll és minden hadosztálya helyén van, és jön és megy. És vidéken is voltak ilyen harcoló csoportok, sok fölvette velünk a kapcsolat, sokkal nem is volt kapcsolatunk. Ez a partizán háború, ez nem olyan, mint mikor egy hadsereget vezet az ember. De hogy mindenhol az országban, vidéken is és Pesten is, részben az én személyes vezetésemmel, részben önálló csoportrészről harc volt, ez tény. És mondom ezt, hát Magyarország szerte, hát nem tudom én, 30-40-50 ezerre lehet tenni, ezt sose tudtuk, ez egy nap több volt, másnap kevesebb volt, szóval a gerilla harc az nem olyan, mint egy hadseregnek harc. Ott volt egy másik kéz a levegőben. Ezt nem értettem, megpróbálom a hallgatómat megelőzni. Tessék?
Apró Antal személyedő.
Apró Antal. Hát kérem, ő neki nem volt a forradalom a szerepe. Ő előtte volt a kommunista pártnak egy vezető egyénisége. Most azért kérdezi, mert rokon a Gyurcsánynak. A forradalomban nem volt szerepe. Se jobbra se. Hogyan? Én nem emlékszem, hogy ő pontos beosztásban lett volna a Kádár rezsimben. Arra nem emlékszem. Azt hiszem, hogy nem volt. De ebben nem vagyok biztos. Tessék, parancsolj! Azt hittem, hogy maga nem figyel, mert ott mindig valamivel játszol, de láttam, hogy maga figyel.
23. és 28.
között.
Akkor tulajdonképpen fiatalok forradalma volt, de csak fiatalok fegyveres elkerésre?
Kérem szépen, a fiatalok forradalma volt, kérem. Az, hogy nagyon, már ilyen jelszó is volt, hogy a pesti srácok csinálták a dolgot. Kérem, néha miért tudták csinálni, mert mondom, 15-16 éves kortól már megtanították a fegyvert kezelni. Tehát igen. Kérem szépen, ha megnézzük a, például a kivégzéseket, a kivégzetteknek az ember 20-31 év alatti volt, a túlnyomó zömmel. Mint önök. Tehát ifjúság forradalma volt. Nem, az országban viszont 1848 óta nem volt olyan nemzeti egység, mint amilyen 1956-ban volt. Tehát öregek, fiatalok mind együtt, ha másképp nem élelmezéssel, azzal volt, támogatták a harcolókat. A nemzet, mondom, soha nem volt olyan egységben 48 óta, mint amilyenben volt 56-ban. Nagyon jó kérdés, örülök meg. Még egy jó kérdés. Tessék!
Én azt szeretném kérdezni, hogy mennyire tapasztalták itt Budapesten, hogy a vidék is mögöttük áll.
Kérdezni, mert azt többféleképpen tapasztaltuk. Mi, mint vezetők, abban tapasztaltuk, hogy egymástán jöttek. Például Pécsről, ott volt akkor még egy nagyon fiatal nemzetőr, aki most az akadémia elnöke, Vizier Szilveszter. Ő is benne volt abban a csoportban, még Pécset szervezte, és önként jelentkeztek, amikor bejelentettük, hogy megalakult a Forradalmi Karok Bizottság, aztán pedig a nemzetség. Önként kérem, tudjuk, tessék parancsot adni, erre meg arra szükség van. Tehát ez az egyik. A másik pedig, tehát a vidék harccal is támogatott bennünket. A másik pedig az, hogy kérem, kocsi oszlopok jöttek, mert akkor még nem volt annyi busz, mint máma, jöttek vidékről élelemmel, gyógyszerrel is, így tovább. Szóval a nemzeti egység érzelemben is együtt voltunk, tehát támogattak, amivel szükség volt, a várost élelemmel látták el. Tessék van.
Akkor a néphadsereg hogyan?
Hát a néphadsereg az már kicsit gyanúsabb. A néphadseregnél kérem szépen, a legfelsőbb vezetés az sose tért meg. A legfelsőbb vezetés az rohadt bolsevista maradt. És ezek, amikor a forradalom győzött, azt tetették, hogy velünk vannak. Úgyhogy kérem szépen, ha én szükségem volt egy századra, egy zászlóra, az pillanatok alatt megkaptam. És ott is a fiatalabb tisztek szimpatizáltak, vagy formálisan át is jöttek az alakulatukkal. A szabadságosok között mindig voltak egyenruhások, fegyveresek, akik a hadseregi pozíciókat elhagyták. Amikor aztán a nagy tömeggyilkosság kezdődött, november 4-én, és Maléter, aki a honvédelmi miniszter volt, az eltűnt, mert tökörről mondom, elhurcolták a szovjetek, akkor megint a Janza nevű ember, aki bolsevista altábornagy volt, az vette át a honvédelmi miniszter vezetését, és azonnal rendelte a néphadseregnek, hogy ahova a szovjet csapatok jönnek, fehér zászlóval kell fogadni, nem szabad ellenállni, együtt kell velük működni. Tehát a néphadsereg annyira indoktrinálva volt a bolsevizmusnak a tanával, hogy bizony arra nem tudtunk számítani. Az történt, hogy ennek ellenére a szovjet nem bizott bennük. Ugye a Szovjetunió ahelyett, hogy a fehér zászlóval jövőket befogadta volna, és mint szövetséges együtt küzdöttek volna, szétoszlatta őket. A Szovjetunió haza zavarta a katonákat azzal, hogy leszerelte őket. ahol valamelyik laktanya ellenállt, azt porrá lőtték a laktanyát. Úgyhogy a néphadsereg, különösen a második részben a szovjet háború alatt, tehát, és különösen a tüzelés megkezdése után, november 4-e után a néphadsereg fokozatosan eltűnt a törzségből. Itt csak az
volt. Ez hipotetikus kérdés, de tegyük fel, hogy 28-án, amikor győzött a forradalom, van egy jó kémelhárítás. Tudja a kormány, hogy mi történik külföldön. Tudják azt, hogy ki volt gondolva Kína, Jugoszlávia, stratégiai katonában. Volt esélye a forradalomnak megmaradni?
Nézze! Az, hogy a Szovjetunió ezt a csalást bevezette második
állapot. Időnyerességet akart.
Időnyerességet akart. Én megmondom önnek, a Nagy Imre is, én is azt hittem, hogy megmenekültünk. De a helyzet az, amit maga nagyon jól sejt, hogy semmi csánszunk nem volt.
Hogy ezt tehát, hogyha konfliktus kialakul, akkor nincs.
Akkor azzal, hogy nem álltunk meg, miért nem avatkoztak be Lengyelországon? Mert ez a Gomulka megcsinálta azt, amit Nagy Imre 53-ban, megkezdte azokat a reformokat, amiket egy párt rendszeren belül meg lehet csinálni, ezzel azok a csapatok, amiket Magyarországra küldtek, azok Lengyelországban voltak, oda küldték be őket, hogy a lengyelek ellen az, de amikor kisült, hogy Gomulka tartja az egypár rendszert, akkor az nem volt szükség Lengyelországban. Tehát a Lengyelország ellen mozgató csapatok készen voltak, hogy bevessék nálunk, akik túlmentünk azon, amit a Szovjetunió eltűnt volna. De nézze, a nemzetnek a fölháborodása, dühe olyan brutalitások után, ami az országháznál történt, hogy 220 minimálisan annyi hulla volt ottan, békés tüntetések között. És hogy a tankok mi mindent csináltak, azt mondja, annyira föl volt dühödve az nemzet, hogy ha Nagy Imre akarta volna, és nem tudta volna megtartani ott annál a Gomulka szerű és a Nagy Imre 56-os típus szerű reformban az eseményeket, el se tölték volna Imre Nagy. És Nagy Imre, annak ellenére, hogy kommunista volt, ő magyar patrióta volt. Amikor látta, hogy a nemzet nem áll meg, ő kimaradt a nemzethöz, nem is kért kegyelmet, amikor halálít. Tessék!
Elnézést kérek, mert én elkéstem, úgyhogy lehet, hogy lemaradtam valamit.
Nem maradt ő semmire. Pont akkor
kérdezni,
magukra váltunk.
Köszönöm szépen. November 4-e és december között.
November 4-e
és december, amíg elmentek Nagykovácsiból, addig önnek és a nemzetőrségnek szerepe volt a felkelőknek az irányításában?
Hát hogy mi? Hogy mi? Hát,
tehát, hogy a Szénatér, az mind össze volt fogva?
Nagyon jó kérdés, kitűnő kérdés, kérem szépen. Ez egy kicsit bővebben kell, nem direkt azon a kérdéssel, hanem a Deák téren most van egy ötcsillagos szálloda. Hogy hívja? Ah, igen. Az 56-ban a budapesti rendőrfőkapitányság volt. A budapesti rendőr főkapitány Kopáczi Sándor rendőrezredes volt. Kérem szépen, amikor a tüntetésből forradalom lett, rendőrök letartóztattak egy csomó szabadságot, és ott bezárták a csirákban a rendőr főkapitányság pincéjét. Egy-két napon belül Kopáczi látva a dolgot, teljesen átállt a forradalom oldalán. Attól kezdve kiengedett mindenkit a börtönből, és ahelyett meghívott szabadságokra, gyertek ide, itt tanácskozzatok is, én védelek ide. A Deák téri hotel, akkor rendőrfőkapitányság, lett az a hely, ahol a szabadságra sok mind többen is jöttek oda a dolgokat megbeszélni, mert kérem, minden nagyobb szabadságos csoportban voltak egyetemisták, művelt emberek, ismerték 48-at. Látták, hogy ugyan győztünk október 28-án, De ha megmaradunk így szétosztva, egymástól függetlenül, úgy nem tudjuk Nagy Imrének biztosítani a konszolidáció lehetőségét. Ezért egyetemisták javasoltak, hogy minden harcoló csoport küldjön oda delegációt, és a delegációk szavazzanak meg egy központi vezetést az egyedül elszigetelten harcoló Korvin-kör, Széna-tér, Moszkva-tér, ezek olvadjanak össze a nemzetőrség, ez az egyetemisták maguk. Nem csak, hogy ezt javasolták, hanem már kezdték is a saját csoportjukat nemzetőrnek nevezni. És akkor itten 29-ére akkora volt a szabadsághoz küldöttnek a száma, hogy azt már egy kongresszusnak lehetett tekinteni. És pedig hivatalosan megbízottak voltak, majdnem szóra mindenhol abban küldte oda a Korvin-kör, a Széna-tér, a Moszkva-tér, a küldöttjeit, hogy alakítsátok meg a nemzetőrség központi vezetőséget, hogy mind együtt szervezetten védjük a Nagy Imre kormányt. És kérem szépen, ott merült föl, hogy valakinek kell ott egy katonai szakértő, hát szervezni tudok. És ott merült föl az én nevem, azért, mert amikor börtönből kiszabadultam, a Nagy Imréjék nyomban embereket küldtek hozzám, hogy beszervezzenek az úgynevezett Nagy Imre baráti körébe. 56 a forradalom kitörése előtt Nagy Imrének volt egy hatalmas baráti köre. Az nem volt törvényesen bejegyzett párt vagy egyesület, de nem is volt törvénytelen, mert nyílt volt. Értelmiségűek, újságírók, és jártak oda naponta beszélt, és ezzel párhuzamosan volt a Petőfi kör, ahol ugyanúgy beszélték meg, hogy mit kellene csinálni Magyarország. Így volt az, hogy ez a gyűlés 29-én meghívott engem a kórházból, én kórházba feküdtem, mert megoperáltak 19-én. Tehát amikor éppen jöttek, azt mondtam a gyerekeknek, mert fiatalok jöttek, értem, hogy úgy kell kiszedni innen, mert az orvosok nem engednének még. Kimentem, bemutattak, hogy ez az a Király Béla, akiről szó volt, és megválasztottak először az úgynevezett forradalmi karoló bizottság elnökének, amelyikben minden ilyen, hogy hívják, küzdőcsoport volt, legalább egy küldő, és ez a karoló bizottság kezdte meg a nemzetőség szervezését, és november 1-én a nemzetőség főparancsnoka lett. Ez volt a kérdés?
Igen. Meg hát az, hogy utána, tehát ezek az ellenállások, korszak a tankok ellen, stb. Ezeket is.
Hát kérem szépen, igen, a tankok ellen talán akkor nem volt, amikor mondtam, hogy itt az ifjúságnak kötelezően kiképezték a középiskolásoknak egy sport egyesületnek kellett a tagjuk lenni, ahol megtanították a fegyverek kezelésére, és az egyenisták nem kaptak diplomát anélkül, ha nem végezték el a tartalékos tiszti iskolát. Tehát a fiatalság, a pesti srácok képzett katonák voltak. Ezért lehetett harcolni, és hát mi Nagykovácsiban, ott november 11-én volt a nagykovácsi csata idézőjelben, amelyik után aztán az volt az utolsó ilyen nagyobb, de tüzérség, régiai, stb. Részt vett. Mondok egy, hogy hívják ott most, hogy eszembe jutott egy kis esemény. 2002-ben meghívtak Moszkvába, nem voltam előtte soha, az volt az első utam, mert ott van egy magyar kultúrintézet, és azok tartottak március 5-én. Van még időnk? Nem kell abba hagyni? Még ezt elmondom. Március 5-én ünnepséget tartottak, és engem hívtak meg hazulról szólnak. És azt mondom, én jövök mindenképpen, de nagyon hálás lennék, hogyha összehoznátok egy Malasenko nevű szovjet haltábornaggyal, aki 56-ban vezérkari ezredes volt, és a Nagy Budapest területén harcoló úgynevezett különleges hadtestnek volt a vezérkari között. Tehát mi voltunk egymással szemben. Teszik érteni? 24 órán belül telefont kaptak, hogy örömmel hajlandó velem találkozni. Malasen. Én azért akartam vele találkozni, különösen, mert ő írt egy könyvet, amit kitűnő magyar olyan kutatók, akik perfektől tudnak oroszul, is lefordították. Én elolvastam egy olyan kitűnő beszámoló, hogy mennyi szovjet csapat volt Magyarországon, merre jártak. Persze csak az igazi küldetés nem volt, hogy Magyarországnak segítséget hoztak, nem háború. De hogy mennyi szovjet csapat volt Magyarországon, merre, az abban benne volt. Úgyhogy én angol könyveket adok ki, 130 könyvet adtam eddig ki angolul, a magyar hírnének a nevelésére. Én lefordítottam angolra ezt, és kiadtam angolul, és ezt magammal vittem Moszkvába. És kérem szépen, így kezdtem beszélni dolgokról, ahogy hívjáknak a Malasenkónak. És egyszer azt mondtam neki, hogy a nagykovácsi csatát azt döntötte el, hogy a szovjet repülők, ahol egy légvédelmi tüzér osztály volt, de a legénység elment haza, de ott olyan mennyiségű lőszer volt, vagonszámra voltak a lőszer, és egy ilyen lőszer raktárba belement egy szovjet, hogy hívják, egy szovjet misszil, egy szovjet... Tessék? Rakéta. És fölrobbant, és az égig ment egy füstoszlop, és a tetején gomba alakot. Atombombának a képét mutatta. Az oroszok, a szovjetek percek alatt eltűntek. Megnyertük a csatát. Így tudtunk onnan kijönni. Enélkül minket mind fölfoncoltak. Így kerültünk ki ebből a különben sikertelnek induló ütközetből. Na most kérem szépen, ezt kezdem mesélni, és azt mondja nekem a Malasenko, ó, generális maga, nagyon jó mesemondó. Mi sose használtunk repülőket maguk ellen. Nem használtak repülőket, mondom, nézze. A barátaimmal fizetjük a maga repülőjét Budapestre. Kap egy lakosztályt, ahol maga, hogyha barátokat hoz magával lakik, garantálom, hogy semmi provokáció nem lesz. Egy föltétel van. És addig marad, ameddig akar. Abban találkozik, akkor azt mind elrendezni. Egy föltételem van, jöjjön el velem a zsíros hegyre, Nagykovácsiba, és megmutatom, még most is látszanak a kráterek, mert betemették őket, de aztán behorpadt, úgy a zöldség van ott, de még látszik a kráter. Ott a kráter széléről mondja nekem, hogy mondja a szemembe, hogy maguk nem alkalmaztak repülőt, és hogy nem bombázani. Gondolkodik azt, hogy ó, én nem jövök Magyarországra, én nem leszek egy második Pinochet. Na, aztán még akkor rendben van, tovább folytattuk. Akkor a következő kifogása az volt, és erre vártam, hogy én háborúról beszélek. Hát kérem, nem háború volt, mi segítséget hoztunk a magyar nemzetnek. Hát nem mondjon ilyen, hogy háború volt. És úgy tettem, mint hogyha elfogadtam volna az ő argumentumát, és feladtam neki olyan kérdéseket, amire a választ én pontosan tudtam. És mondom, hogy addig forcérulok kérdéseket, amíg majd ez beugrik az én csapdámba. És azt mondja, na hogy is volt? Azt mondom neki, hogy volt egy szovjet tanácsadó, mert tudjátok, a szovjet ideküdött zászlóhajig mindenhol voltak szovjet tanácsadók. 48-tól kezdve, akkor, amikor Jugoszláviával megtörtént a szakítás. Attól kezdve Magyarország, egy Románia és többi készült arra, hogy Jugoszláviát megtámadjuk. És ennek az ellenőrzésre elárasztottak bennünket szovjet tanácsadók. Na, egyik szovjet tanácsadónak itt a szíve fölött egy elegáns kis arany csillag volt, mondom a Malasenkónak, és azt mondták, hogy ez a Szovjetunió hőse jelvénye. Én pontosan tudtam, hogy az. Mert igen, az a szovjet hőse, és én tudom, és Eddi is érzi, hogy a szovjet hőse volt. És mondom, hát ezt kapják békében, háborúban, dehogy kérem, ez csak háborúban lehet, sehol máshol nem lehet kapni, csak háborúban. Soha senki nem kapott ebből békét. Igazán, és akkor még hagytam, hogy még kétszer-háromszor kijelentse, és akkor elővettem a könyvet, az ő könyvét fölütöttem, és itt van, nézze, 26 szovjet katona kapta meg a szovjetuniós hőse címét magyarországi tartózkodása alatt, ami nem volt háború. És akkor azt mondom, ezek után azt mondja, hogy nem volt háború. Vége volt a beszélgetés. Most is hallottam, egy BBC tudósító, aki jól tud oroszul volt itt, és interjút készített velem, és azt mondja, hogy ő beszélt a fölhív, mert még mindig él ez a tábornok. És ő fölhívta, és ő tud oroszul ez a BBC ember, és kérte, hogy hadd csináljam veled interjút, azt mondja, mert én indulok Magyarország, és akkor Király Bélával csinálok egy interjút. A kettőt együtt akar. Erre felakasztott a hengap, felakasztott a nem volt hajlandó vele beszélni, mert tudta, hogy jön én hozzám, hogy el fogom mesélni ezt a sztorit. Hát kérem, akkor most végeztünk. Akkor mi a következő lépés? Menjek haza. Ja. Hoztam önöknek 5 bulletint. Mindegy bulletin a forradalomnak egy-egy fontos kérdését tárgyalja. Egyik például csak Nagy Imréről foglalkozik, utána külföldi vélemény, és így tovább. Ezt az elnökség egyik tagjának átadom. Ennek azt javasoltam, hogy tegyék be az egyetemi könyvtárba. Érdemes belenézni, ha valami további kérdés. Én azt hiszem, hogy mindent megválogatottam, de azért még mindig lehet nyitott kérdés, amit itt meglátom.
És még van.
Tessék!
Nekem egy kérdésem lenne, hogy az ön környezetében voltak olyanok, akik később információt szolgáltatnak az idézőjelben igazságszolgáltatásból, akik besúlóként küldöttek, és elárulták, hogy itt vettek, és emiatt került valaki bajba a forradalmára.
Hát kérem szépen, most megint kiprovokált egy sztorit. Elmondom egy sztorit. Amikor engem letartóztattak 51-ben, és betettek a börtönbe, már mikor vittek a börtönbe, akkor már úgy magamba elhatároztam, hogy ha bárki ugyanabban a zerkában lesz, az biztos besugó, abban úgy fogok tárgyalni. És de facto, azután, hogy elítéltek, addig nem volt, találkoztam már. A halálos zárkában van egy másik pofa, és mindjárt föltözve, hogy egy besugok. És kipróbáltam. Mondtam neki olyant, amit azt akartam, hogy halljon a kihallgató. 3 nap múlva a kihallgatóm kérdezte. Eljutott hozzá. És így ment, és így tudtam olyannal etetni az én kihallgatómat, amit akartam, hogy most, ahogy tellik, múlik a 6 hónap, már nem volt miről beszélni, untuk egymást, és elkezdtünk hazudni egymásnak, hogy mi volt, bocsánatok kérlek a hölgyektől, mi volt a legnagyobb sikerünk hölgyekkel. És azt mondtam neki, hogy tudod, az én legnagyobb sikerem társadalmi szempontból az volt, hogy egy odeszkálci hercegnő volt a barátnőm. Igazán. Hát kérem, ezek nem vártak még 2 napot sem. Másnap, ahogy hívják a kihallgatóm, azt mondja, ide figyeljen király, magát még bíróság elé se engedem. Bíróság elé se engedem, addig, amit minden beval. Mi mindent tudunk, de magának kell először bevallani. Ha mindent bevallott, akkor engedem a bíróság. Például pontosan tudjuk azt, hogy az Ozéházi hercegnő a maga barátja. Hát,
Nem kellett esetleg megnevezni? Tessék? Nem kellett megnevezni esetleg a hercegnőt?
Hát akkor kitaláltam, hogy Katinka. Hát akkor... Ahogy ő kitaláltam, a melléknevet is láttam. Na most kérdezik, a helyzet az, hogy minden más esetben én örültem. Aha, jönnek az üzeneteim. Hát itt fölbőszültem. Már úgyis belefáradtam ebbe a 6 hónapos kihallgatásba. És akkor elkezdtem rá ordítani, hogy ezt én tegnap mondtam a maga vamzerének. Azt hiszi, hogy nem tudtam az első naptól kezdve, hogy ő a vamzer. Hát magát etette. Olyan hangosan, és ezeknek a kihallgatóknak nem volt fegyvere. Általában valami gombot nyomtak meg, mikor befejeztek, és úgy jött egy rabőr is elvi. Most valami más gombot nyomtak, mert 2 rohant be, és meg elkaptak, mert azt hittek a hangos kiáltásomban, hogy itt tetlegességre kerül a sor. Na most miért mondom ezt, most válaszolok önnek. Mikor 29-ig oda mentem a Deák térre, mellettem ül egy rendőrezredes, bemutatkozom. Azt mondja, Béla, ne hülyéskedj, hát mi ismerjük egymást. Én nem ismerjük. Hát nézd rám, Rami. Hát én voltam a vamzered. És a rendőrségtől oda jött, mint szabadságharcos. A Rajkperben ítélték el, és ő meggyőződéses kommunista volt, és nem tudom én előnyöket ígérték, hogy egy hivatásos vamzer volt a börtönben. Ahogy aztán kiszabadultam, hallottam, hogy a legjobb barátom, akit szintén velem letartóztattak, őtől hallottam, hogy ő nála is ott volt ez a vamzer bizonyos időben. Másszóval voltak ilyenek, hogy mennyi volt a forgalom. Utána azt én, arra nincs tapasztalatom, mert én akkor már nem voltam itt Amerikában. De ez a bolsevista rendszernek egy alapvető eszköze arra, hogy meg tudjon olyasmit, amit tudni akar.
És hogy tudtam elszökni?
Hogyan tudtam elszökni? Hát kérem szépen. Hát ugye mondtam, hogy november 11-én volt az utolsó ütközetünk, hogy úgy mondjam, Nagykovácsiban. Most onnan a szovjet emiatt az őrült robbanás miatt megijedt, hogy mi nekünk valamiképpen ezek az ördögi magyarok nukleáris fegyverrel tettek szert, ott hagytak, ahelyett, hogy eltiporták volna minket. Most mi azután átmentünk a helyi lakosság segítségével a Bakonyba. Kocsikat is adtak, hogy a sebesültjeinket vigyük, a halottainkat ott hagytuk, hogy temessék el. Na most kérdezően a Szovjetunió velünk szemben, mikor a Bakonyba voltunk, ugyanazt a hibát követ el, mint amit a budapesti harcok során. A budapesti harcok során 200 darab szovjet tankot égettek ki a szovjet szabadságharcosok, elsősorban ilyen molotov koktéllel kiégették őket. Úgyhogy a fegyverszünet után ezt mi segítettük kivonni Budapest utcáiról. Onnan tudom, hogy 200 volt ilyen tank. Miért? Mert bevetették Szűk utcákba gyalogságbiztosítás nélkül, a tank be van zárva vas mögé, ő nem tud a háta mögé nézni és így tovább. Ugyanígy, amikor mi mentünk helikopterekkel, látták a tömeget mozogni nyugat felé, és fölküdtek tankokat. A tankok, kérem szépen, a legjellemzőbb az volt, hogy egyszer egy ilyen tiszta, több ilyen tisztás van a Bakonyban, ahol kertészet folyik. És abban valami 3 épület volt. Végre fedél alatt aludt egy részünk, a többi továbbra is bokorba aludt. És kérem szépen hajnalban egyszer csak hallunk páncélos csörgést, és én kiugrottam az ablakon, és mondtam, gyerekek, orosz tankok. És ott Béla bátyám, hagyjál aludni, meg olyan fáradtak voltunk. És én akkor látom hasalva a bokorba, hogy a másik oldalon a ház, ott is beült egy tank. Abból láttam kiugrani egy szovjet katonát, aki benyitott az ott lévő házba. Az ott lévő házban wall-to-wall, faltól falig látja, egymás mellett alszik a nem tudom hány száz szabadságharcos fegyverekkel. Na most, hogyha ezeket fölébreszti, Nem volt őrségünk, és olyan fáradtak voltunk. Azokat felérezti, molozdol ki, hogy dobnak a tankjuk, és sose kerülnek onnan ki, mert ide is gyalogsági kísérlet nélkül küldték fel a tankot. Erre visszaszaladt a tankhoz, megfordultak, lementek, és biztosan lenn azt jelentették, nem találunk senkit. Úgyhogy, kérem szépen, eljutottunk a Bakony végéig, és eljutottunk az osztrák határig, annélkül, hogy nézzen, nem zárt rendben mentünk, ugye itt is ilyen laza csoportokba mentünk, hát körülbelül ott is körülbelül 2-3 ezer ember lehetett, aki velem jött. Úgyhogy amikor pápa magasságába értünk, és ugye Nagy Imréről nem hallottunk semmit, nem tudtuk, hogy a jugoszláv követségen van, és utána meg pláne elcipelték Romániába, és minden rádió, meg újság, meg minden a Kádár uralmára számolt be, akkor összehívtam az alparancsnokokat, és azt mondtam, hogy barátaim, ezt mi elvesztettük. Én, ha maradok, biztos, hogy kivégeznek, ebből kifejezőleg én elmegyek nyugatra, elpróbálok menni nyugatra. Mindenki azt teszi, amit akar, ezen túl nincs nemzetőrség. Mindenki továbbja. Akkor már azonban nem mint nemzetőrség, hanem mint fegyveres menekültek mentünk, és ják mellett mentünk át, Ausztriától kezdve aztán emigránsok lettünk.
És ők nem őrizték a határt?
Hogyan?
Akkor már nem őrizték a határt?
Még nem őrizték a határt. Kérem szépen, a helyzet az, hogy 56 nyarán volt nyugat és kelet között egy ilyen olvadás. Ausztria és Magyarország között volt egy különleges meleg kapcsolat kezdődött. És kérem szépen akkor azt csinálták, hogy a határon aknamezők voltak, drótsövények voltak, magas figyelőtornyok voltak. Ezt 56 nyarán és kora őszén mind eltüntették. Tehát Ausztria és Magyarország között nem volt többi akadály. Azután aztán már, mikor véglegesen megszilárdult megint a szovjet hatalom Magyarországon, megint újraépítették ezeket, és a határőrök se voltak ott, azok ugyanúgy hazamentek, mint ahogy hazamentek a gyalogság és a tüzérség is, a légyen tüzérség. Tessék, parancsolni!
Csak azt szeretném volna kérdezni,
hogy a Bakony
felé
fordultak. Igen.
Ugye nem
zárt a kezdben, nagy hullámokba mentünk, igen.
És hogy
hát kérem szépen, nagyon sok rádiónk volt. Volt még egy hatalmas rádiónk is, amivel vidékkel tudtunk, és több vidéki várossal még tudtuk tartani a kapcsolatot bizonyos kóddal, ilyen rejtő kóddal. De magunk a csapatok között nagyon sok rádiónk volt. Tehát mi felszerelésünk volt, mint említettem, hadi felszerelésben nem volt ilyen. Hát nagyon szépen köszönöm. Először azt hittem, hogy rá se hederítenek önök az 56-ra, és látom, hogy rá hederítenek. Most mi következik?
Nem tudom még, hogyha valakiben még maradt esetleg még egy-két kérdés, aztán utána már lassan befejeznénk az ön alkalomzást.
3-4-8, igen.
Nem is formáját. Még ott lenne egy kérdés.
A második kérdés, tessék!
Nem akarok a türelmével visszajönni, de az is érdekelne, hogy kiment az országból, és a családja mit szolgálta?
Hát nézd, a helyzet az, hogy nekem nagyon nagy családom van, de közvetlen családom, a feleségem már akkor elvált. Mert amikor én a halálos zárkában voltam, politikai fogoly, nem kapott állást, és 3 gyereke volt, nem tőlem, mert az első férje egy nagyon jó barátom volt, aki Budapest ostromában meghalt, úgyhogy volt egy lánya, már amikor meghalt, és áldott állapotban volt az asszony, amikor a férfi meghalt. Úgyhogy aztán egy 2 nagyon édes ikre született, 2 fiú. Én annyira szerettem ezeket, hogy a magaménak tekintettem. A feleségem még állandóan azon volt, hogy legyen saját gyerekem is. Mondjam, ne legyen, mert véletlenül azt jobban fogom szeretni, mint a sajátomat, és akkor ezeknek megszakad a szív. úgyhogy így nem lett saját gyerekünk, de ezt a hármat én úgy neveztem, hogy én saját gyerekemet. Most kérem szépen, egy érdekes dolog, hogy 6 évesek voltak, amikor engem letartóztak. És az egyik fiú sose bocsátotta meg nekem, hogy én cserbe hagytam őket. Az, hogy nem önként mentem a börtönbe, azt ő nem volt hajlandó tudomásra venni. A leányjal még ma is, hát ő már nagymama, az én lányom, akkor nagyon jobban vagyok. A másik fiam az nagyon beteg, igényként látom, de ez maig valami baj van a gondolat menetével, maig nem bocsátja meg, hogy én 56-51-ben ott hagytam őket. Azt mintha mondom, mintha önként mentem volna. Ez volt a kérdés? Negyedik kérdés, ti? Ott van, tessék, parancsolj!
Magyar felkelőknek a fegyverzetére.
Igen.
Mi jellemző? Tehát inkább kézi fegyverek, vagy más jellemző haverés volt?
Kérdezem, majdnem kizárólag kézi fegyverek. Hát géppuskák voltak, géppisztoly az kézi fegyver, de géppuska az volt. Volt 2-3 tankunk, 3 tankunk volt még Nagykovácsiban, de a jellemző az, hogy a nemzetőrség, a szabadságharcosok, nem felkelők, szabadságharcosok, azok kézi fegyverekkel voltak ellenzők.
Hogy lehet tankok ellen harcolni?
Tessék?
Tankok ellen hogy lehet harcolni kézi fegyverekkel?
Hogy lehet? Molotov koktéllel, az még a kézi fegyvernél is civilebb, Molotov koktéllel. Azt a 200 tankot itt Budapesten, kérem szépen, Molotov koktéllel.
Ez ilyen gyúlékony dolog ez a tank.
Tessék?
Ez ilyen gyúlékony dolog.
Ja, nem tudja, mi a Molotov koktéllel?
Tudom, mi az benzines palac.
Tessék?
Benzines palac.
Benzines palac, amiben van benzinnel áztatott vatta a tetején, amit meggyújtasz, rácsapod a tankra. A tank mindig olyan olajos, hogy a lángba borul. Majdnem kivétel nélkül lángba borul. Egy vagy pláne, ha kettőt rá tudok dobni, az nem menekül meg.
Ez teljesen kiég a
belseje? Kiég a belseje. Vagy benne égnek a harcosok, vagy ki kell ugrani és el kell menekülni. Be ég. Mert az olaj, az olaj nem áll meg a páncélnak a különféle, ahol összeérnek a páncél darabok. A harckocsi az nincs egyből öntve, az darabokból van összetűrve. Ott vannak olyan minimális rések, amin az olaj bemegy, és a pillanatok alatt áll.
Hiszen én voltam katon, és csináltunk ilyen folyami átkelést is tankokkal, hogy
átmentünk
a alatt.
Víz alatt?
Igen.
Víz alatt? És nem ment be a víz a tankba? Maga tankista volt?
Nem, én helyszínbiztosítottam.
Milyen?
Helyszínbiztosítottam, mentősofőr voltam.
Ja, mentősofőr. És hogy ment a Dunának az alján ment a tank?
Nem, azt nem a Duna alatt csináltuk, ezt egy tóba csináltuk. De a Dunán ott olyan ilyen gyalogsági, igen, az a páncélozott szállító harcjármének nevezett eszköze, az úszott a vizen.
Ott van.
Lánctalpas páncélozott harcjármű, az úszott a vizen végül is. Meg
hát nem maga a tank, hanem egy víziszállító eszköz volt ott. Mint ahogy a partra szálltak Normandiában, egymástán jöttek le a tankok egy ilyen lapos hajóról, olyan, mint a repülőgép anyahajó.
Nem, nem. De voltak önjáró lövegek is. Az is úszott a vizet.
Hát nem tudom. Én olyant nem láttam.
80-as években más.
Úszó tankot én nem láttam, tessék.
80-as években már más technológiával dolgozhattak, biztos.
Úszott, mint egy hal.
Ezek a lövegeknek nincs olyan vastag páncélzata, mint egy tanknak. Ezek a
önjáró lövegeknek. Azt úgy hívják, hogy rohamtüzérségnek hívják azért, aminek nincs teteje.
De ennek volt
teteje. volt teteje, de nem tank, úszni tud, de nem velé, vagy nem. Uram, én csak arra tudok válaszolni, amit tudok. Hazudni nem szeretek. Úgyhogy nem tudom, miről van szó. Nem láttam úszótankot.
Tudom, még esetleg valakinek kérdése, magát, hogy senki ne tartsa magába. Akkor élnék arra a lehetőség, hogy én is kérdeznék egy kérdést. Hogy mikor ön mondta, hogy a Nagykovácsi csata volt az utolsó, inkább nagyobb ütközet. Ön már akkor, mikor volt az ütközet, hitt egyáltalán? Tehát az emberek nem, mert ön valószínűleg már régen nem hitt abban, hogy itt ez megfordítható. Az emberek még, akik ott próbálkoztak, hittek abban, hogy van remény? Tehát mikor az emberek, tehát az itt Budapesten élők, mikor veszítették el a reményt?
Nézze, a helyzet az, hogy tudom, hogy a szívem mélyén én tudtam, hogy ezt nem lehet megnyerni. Amikor Nagy Imre bejelentette, hogy csapataink hadban a kormánya helyén van, én abban bíztam, hogy ő majd valamit kitalál. Tiszt vezette patrolokat, járőröket, küldtem, keresd meg Nagy Imrét, és adjon parancsot. Mert addig én azt, hogy csapatunk hadban áll, azt rám magamra nézve kötelenek tartottam, még akkor is, hogyha reménytelenül tartottam a harcot, tetszik érteni? Az nekem egy parancs volt, én katona voltam, annak nevetek. Na most a helyzet az, hogy csak akkor adtam föl ennek a csapatunk hadban parancsnak a végrehajtását, amikor ugye december elején már Nagy Imrét nem találtuk, és a Kádár uralkodott Magyarország felé. A helyzet az, hogy én arra gondoltam, hogy Nagy Imre valamit csinál, hogy megegyezik, hogy valami kiegyezés mégis létrejön valami. Be kell vallanom, egy kicsit irracionális volt, de egy kicsit katonai merevség, hogyha egyszer ez a parancs, akkor te nem szeged meg a parancsot. Én a parancs szerint cselekedtem.
És hittek-e picit is az emberek, akik ott ön körül voltak? Hogy
hát nézze, tudja, itten, hát egyrészt ugye a patriotizmus az élt akkor nagyon a magyarokban. A másik a düh élt a magyarokban. Tudja, azért, hogy amikor arról mondtam, én elmegyek ki, akkor egy, legalábbis én nem láttam egyet, csak én megfordult volna, és elment volna haza, hanem 200 000 magyar hagyta el az országot. Mert annyira düh vitte őket ebbe a reménytelen csatába, harcba, hogy azt végigharcolták, és föl voltak arra készülve, hogy rettetes megtorlás lehet a Szovjetunió részéről, de nem is akartak olyan országban élni, ahol a szovjet visszaállítja az őrjéki rendszerét. 200 000 menekült, hát az egy nagyon nagy szám.